Augusztus 27-én rendezték meg a Mária Tisztelők hagyományos országos találkozóját. Az idei Szeretetlánk Fesztivál egyik kiemelkedő momentuma volt Kalic Péter és Bori tanúság tétele. Következő műsorunkban a hadgyermekes pár hitvallásának felvételét hallják.
Mai program szerint Pétert és Borit várjuk az oltárhoz. Gyertek! Hadgyermekes szülők egyébként. Ez csak azért érdekes számomra, mert ugye nagymamának Erzsébet asszonynak is hadgyermeket kellett felnevelni. Az azért már nem semmi.
És akkor lelkileg hangolódjunk rá, hogy egy hadgyermekes házaspár család életében a szeretetlánk hogyan jelenik meg. Nagyon kérlek benneteket, kedves testvérek, hogy most szépen vonuljatok vissza. Nem, kérem, hogy mindenki, mi magyarok mindig fegyelmezetlenek vagyunk, ezt ne csináljuk. Nem, magyarok, vissza szépen.
Köszöntünk benneteket, mi talán ennyire szívbe markolóan nem tudunk tanúságot tenni nektek, de arról szeretnénk röviden beszélni, hogy a szűzanya a mi életünkbe, a mi családunkban hogyan lépett be, hogyan hozta el nekünk szeretet lángját.
És annyiban szeretnénk csatlakozni a Jim atyának az előadásához, hogy én voltam egy ilyen tökéletes mintája, amit mondott itt az atya, hogy kicsit szomorkodó és panaszkodó ember a templomba, aki elmegy a templomba, és mi örökké elégedetlen a szívében. És hogy a szűzanya hogyan formálta ezt át bennem, és aztán ez hogyan alakította át a családot.
Egy pár mondatban még egyszer magunkról, ugye délelőtt itt imádkoztunk veletek. Mi vagyunk a Kalic házas pár Sopronból, ugye 6 gyerekünk született, legidősebb most 19, legkisebb 4 éves, és nagyon örülünk, hogy itt lehetnek velünk ezen a szép ünnepen. Mi a Sönsak családközösségbe tartozunk, de előrejáróban annyit, hogy én egy Alföldön született emberként kerültem Sopronba, Messzikunhegyesről, és hát ott az Alföldön egy elég ateista környezetben nőttem föl. Azt tudtam, hogy vannak templomok, de igazából nem volt lehetőség arra, hogy Jézus belépjen az életembe. Sopronba mentem tanulni, és így elszakadtam az otthonomtól.
Én pedig Budapesten nőttem föl, Dél-Budán, Albertfalván, egy hagyományosan, átlagosan katolikus családba, húsvétokat Pannonhalmán töltöttük, jártam hittanra és szentmisére, de igazából egy ilyen nagyon langyos katolikus életet éltünk. Arra viszont emlékszem, hogy a nagymamám minden nap elment szentmisére, és az úrangyalát azt a rádióval együtt imádkozta. Ezt igazából akkor nem értettem, néha segítettem neki elmenni, de nem mentem be vele a templomba hétköznap.
Gondviselés úgy hozta, hogy Sopronba találkoztunk, és végülis arra döntésre jutottunk, hogy összekötjük az életünket. Én mondtam, hogy nem voltam vallásos, és Bori nagyon szerette volna, hogy templomi esküvőnk legyen, és én vállaltam azt, hogy felkészülök Sopronba a kerességre, és hogy egy húsvéti szertartáson megkereszteltek első áldozáson, aztán a bérmáláson is, vagy bérmálkoztam is. Ugye talán ez a szintén az Istennek volt egy nagy kegyelme, hogy már a felkészítő atya mondta, és Bori is úgy, vagy együtt éreztük azt, hogy közösségbe kell járnunk, és akkor indult egy házas csoport, amiben be tudtunk kapcsolódni, egy ilyen sönstatti csoport. Ugye egy pár gondolatot erről a közösségről, tehát ott is ugyanúgy itt a szeretett láng, vagy a szűzanya az, aki egy nagyon fontos a közösség életében. A sönstatti családok a szűzanyát, mint anyát és nevelőnőt meghívják magukhoz, és később kiderült, hogy egy csomó közös dolog is van a Sönstadt és a szeretetlán között. Ugye nálunk a szűzanya átvállalja a mi nevelésünket, ugye segít abban, hogy az életszentség útján tudjunk járni, mi mint házaspár, és ugye nekem ezek nagyon új dolgok voltak. Ugye talán a jó Istent könnyebb elfogadni, de hogy van még mellette egy nő is, ez talán a férfiaknak mindig egy nehéz dolog. Ugye mi is a Schönstatti családok példáját követve házasságunk után alapítottunk egy házi szentélyt. Ugye ez a mi házi szentélyünk ma is az, ahol a család közösen imádkozik. Ugye hívhatjuk ezt házi oltárnak is. Ugye a mi házi szentélyünknek a középpontjában ott van a szűzanya, a szeretetlángos kép is ott van, de a középpontban egy ilyen Schönstatti Mária kép van, ahol a Mária Jézust tartja a kezén, és van szűzanya szobor, illetve felette a feszület.
Hát így indult a házi szentélyünk, hát az utóbbi években rengeteg szent és egyéb más oda költözött, tehát most már igazán nagyon színes, rengeteg mindenki van, tehát ez lett itt a tényleg a nagyszobánknak az éke, sok-sok szent képével és szobrával. Nekem annyival volt könnyebb, hogy a szüleimtől tudtam, hogy Magyarország Mária országa, és hogy minden ember a szűzanyának a tulajdona, és ezt én, tehát belém ezt jól belém nevelték, és ez tényleg egy jó dolog volt. Emiatt a szűzanya nekem nagyon közel állt, és mint magyar nagyasszonya, szóval ez a kép, ez mindig ott lebegett felettem. De gyerekként a családunk igazából sose imádkozott, legfeljebb az esti Én Istenem, Jó Istenem imádságot mondtuk el. Tehát más nem volt, csak ez a tudat, hogy a szűzanya nemzete vagyunk.
Nekem a szűzanya, ahogy mondtam, a Schönstattal és Borival robbant be az életembe. Ugye én olyan nevelést kaptam, ahol az tanították vele, hogy első István megalapította Magyarországot, és nem volt arról szó, hogy Szent István ugye fölajánlotta a koronát Máriának is vele az országunkat. Ugye egy ilyen háttérrel kezdtük el a közös életünket, és sokáig ez egy ilyen hétköznapi katolikus élet volt, mind amivel járt, tehát vasárnap eljártunk misére, havonta a mi kis közösségünkkel találkoztunk, és volt lehetőségünk minden évben eljutni egy-egy lelki gyakorlatra, de ezen túl nem volt igazán, talán azt lehet mondani, minden nap jelen az életünkben a hit, még talán az imádság se teljesen.
Tévénk sohasem volt, csak rádiónk volt, ez viszont folyamatosan szólt nálam a háttérben, és az a nagy változás azzal kezdődött, amikor a migrációs áradat elkezdődött, tehát erre is nagyon jó példa vagyok, hogy egy igazi félelem és rettegés indította el a megtérésemet. Ez a rettegés és ez a félelem, ez nekem 2 évig eltartott. Eközben, tehát rögtön elkezdtem imádkozni a rózsafűzért, akkor még nem szeretetlen betétel, de tényleg 2 évig úgy imádkoztam, hogy igazából nagy változás nem volt. Imádkoztam változás nélkül, de folyamatosan imádkoztam. És a rádiót azonnal ki tudtam kapcsolni, hát ez a Szentléleknek az ajándéka volt, hogy egyszerűen nem akartam zajban élni. Korábban nagyon-nagyon szerettem olvasni, és sokat is olvastam. Ettől a pillanattól kezdve viszont nem tudtam regényt a kezembe venni, nem, egyszerűen nem érdekelnek már a regények, nem, hogyha nagyon kell, a gyerekek miatt elolvasok valamit, de nem érdekel. Viszont a szentek élete és mindenféle olyan könyv, ami a hitünkkel kapcsolatos, az viszont nagyon is érdekel, úgyhogy az összes fennmaradó időmet ezekkel töltöm el. Elkezdtem olvasni Lassalletről, Garabandáról, Fatimáról, Akitáról, Ruandáról és még nagyon sok jelenési helyről. Aztán Natália nővér könyveit és a Szeretetlen naplót is elolvastam, és ezek így feltüzesítettek engem, hogy így mondjam. Aztán elkezdtem szentek életét olvasni, és a Bibliát is, és aztán a rózsafűzért pedig egyre többet mondtam. Azt feltűnt, hogy a szűzanya mindenhol azt kéri, hogy imádkozzuk a rózsafűzért, legalábbis a jelenkori jelenéseinél. És eleinte nagyon keresgéltem, hogy mit is imádkozom. Egy rózsafűzért imádkoztam, meg még más imákat. Aztán rájöttem, hogy több rózsafűzért kell imádkozni, és kevesebb más dolgot csinálni. És még a szenvedő lelkekért való buzgosság is nagyon elindult bennem. Ez a szenvedő lelkekért való imáról igazából nem is nagyon tudtam. Tehát én nem is tudtam, hogy szenvedő lelkek, mi ez, búcsú, igazából mit akar, nem nagyon tudtam. Soha se imádkoztam a szenvedő lelkekért, de megismerve a szeretetlen naplót, megértettem az bizony a pedagógiáját, hogy a szenvedő lelkek kiszabadításával és az ővelük való együtt imádságá által újul meg a föld, meg a lelkek, tehát ez az élet szükségletemé vált, és ezt a gyerekeknek is sikerült jól elmagyarázni, vagy tehát elmondani nekik, és így hajlandóak lettek ők is rózsafűzért imádkozni erre a szándékra. Tehát tulajdonképpen ez volt az a pont, ahol a gyerekek megértették, hogy rózsafűzért imádkozunk a lelkek megtérésért.
Boriban föllobbant egy láng, azonban nem volt könnyű lángra gyújtani az egész családot, ugye népesedő családunkat. Ugye kezdetben egy-két tizedet imádkoztunk esténként, és aztán jött egy november, és akkor ilyen hosszú erőfészítés után rábeszélt bennünket, hogy egy öttizedes rózsafezért imádkozzunk a szenvedő lelkekért.
Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni, hogy a régi életemben még a rózsafűzért sem tudtam tisztességesen imádkozni. Tudtam, hogy vannak titkok, és párra tudtam fejből, de nem igazán tudtam sorrendben a titkokat, és még a hiszek egyet se tudtam fejből elmondani.
Tehát eleinte azért nem ment annyira könnyen ez az imádság. Emlékszem rá, hogy volt egy gyerekújságból vett kis lapunk, azon rajta volt, hogy hogyan kell a rózsafűzért imádkozni, és ugye én lelkesen követtem rajta, hogy melyik titok után jön. Hát a családban azért nehéz volt szépen imádkozni. És hát akkor történt egy változás, ugye a leírt szöveg mellé Bori hozott egy új dolgot, a szeretetláng betétet, és hát ezt nekem bevallom őszintén nagyon nehéz volt elfogadva, ugye a hozsannába is, ez a mi kis lapunkon is nem szerepelt semmi ilyesmi, hát Bori lobogtatott valami kis naplót, ami számomra egy picit nehezen elfogadható dolog volt, és hát számomra és ez itt az atyáknak szólna, nagyon nagy megerősítés volt, amikor az egyik szentmisén ugye a Erzsébet asszony és a napló szóba került, tehát így talán nekem is könnyebb volt befogadni.
Aztán elkezdtem naponta szentmisére járni reggelenként. Éppen abban az élethelyzetben voltam, hogy 5 gyerekünk volt, az 5. is már iskolába járt, és 7 óra 45-re kellett az iskolába érni, és pont az iskolával szemben van egy domonkos templom Sopronban, ahol 7 óra 45-kor kezdődött a szentmise. És hát mentem szentmisére, és akkor szombaton is fölkeltem, hogy megyek reggel szentmisére, és akkor erre kérdezi a férjem, hogy hova mész, mondom, hogy hát szentmisére, és akkor mondja, hogy várj, én is megyek, és akkor meg kellett várnom, és azóta tulajdonképpen, hogyha van rá lehetőség, és a munkahelyi elfoglaltsága megengedi, akkor együtt járunk. Volt olyan idő, amikor ténylegesen minden nap együtt tudtunk menni, ez most nem mindig így adódik, de ez egy törekvésünk.
Ugye említettem, nem hívő családból származom, az sem szentmisére járás nekem nem volt azért nehéz, orgona muzsikát is nagyon szeretem, illetve a liturgia az mindig magával ragadott.
Ahogy telt az idő, megértettük ezt, hogy a sátán megvakítja, a sátánt megvakítja a szűzanya a szeretetláng többletkegyelmével, és úgy érezzük, hogy ezt a többletkegyelmet, legalábbis ezt a tudást, ezt befogadtuk, hogy ez így, hogy ennek így kell lennie, hogyha ezt a szűzanya ígéri, akkor ezt meg is teszi. És ezt tudjuk elmondani nektek, önöknek, hogy valójában többlet kegyelmet kaptunk a szeretetlánk befogadásával, és ezt szeretnénk minden családdal megosztani. Ez hűséges kitartást is kaptunk, hogy tényleg minden este a gyerekekkel, akik otthon vannak, elmondjuk közösen a rózsafűzért és még pár imát, és ez fontossá vált a családunk rész számára.
Tehát szerintünk minden embernek pontosan erre van szüksége, hogy az atya szépen szemléltette, hogy a sátánt megvakítsuk, megbénítsuk, és mi hiszünk abba, hogy ezáltal mi is többletkegyelmet kapunk. Azonban azt hiszük mi is, hogy mi még ezt nagyon tökéletlenül csináljuk, és nagy segítségünkre van néhány dolog, amit így a szívünkbe hordozunk. Talán ebből az egyik első az, amit a nagy Szent Teréz mondott, és ez minket, akik azért törekszünk a szép imára, de nem mindig sikerül, segít. A nagy Szent Teréz azt mondta, hogy akármilyen lanyhán imádkozik is valaki, Isten mindig nagyon sokra becsüli azt, hogy mégis imádkozik. Tehát ugye az imába ez minket erősít. Illetve egy másik kapcsolódó gondolat, ami Aquinói Szent Tamástól származik, hogy a imádságban való alkalmatlan elszórakozás semmit sem veszel az ima gyümölcseiből. Jó, tehát ez számunkra ez nagyon fontos, bár tökéletlenül, de imádkozzunk. Ugye ez talán segít benneteket is abba, hogy a rózsafüzérbe kitartóan imádkozzatok. És hát ugye a kitartó ima az nálunk a családban nem mindig megy. Ugye van olyan gyerekünk, aki pici volt, és gyakorlatilag az egész ima abból állt, hogy mászkált a szomába, mint mindig. Aztán egy időszak volt, ami nehéz volt nekünk is. Talán erről annyit lehet mondani, hogy végül is nem mondtuk, hogy kötelező egy 5-tizedes rózsafüzér, de legalább 1-tizedet bírjon ki minden gyerek a családból, és hát ezt sokan ki is használták, és szinte kiürült a szoba, miután elmondtuk ezt a tizedet, de volt, aki aztán 2-tizedre maradt, azt mondta, hogy neki akkor 2 legyen, és aztán van olyan lányunk, aki elhatározta, hogy akkor végig imádkozza a rózsafüzért, és ez talán így az egész családot hozta magával, sőt egyik gyerekünk a közösen elmondott rózsafüzér után még séta közben elmond még egyet. Tehát az ő számára is nagyon fontos lett az
imádság.
Tehát
most ott tartunk, hogy mindenki egy 5-tizedeset elmond közösen, és akkor voltak ilyen csapongások, de persze mindig volt háttérima, hogy akkor ők is jöjjenek vissza.
Szóval mi ezt a szeretetlánk befogadásának a gyümölcseként érjük meg, és hát azóta több ajándékot is kaptunk, ugye napi szentmisére járás, amennyire engedi nekem is a munkahelyem, próbálok Borival tartani. Ugye tavaly Szent Józsefnek szentelődtünk, ezt nagyon fontosnak tartjuk.
És ezt ajánljuk minden családnak.
És hát próbálunk mindig minden nehézségbe a rózsafüzérbe kapaszkodni, és úgy érezzük, hogy talán Mária is így velünk járja a mi utunkat.
És végül pár dolgot szeretnénk még megosztani. Szeretnénk köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik idősek főként, szerintem az idős korosztály, akik azért imádkoznak, hogy az emberek megtérjenek. Szerintem mi is ezért tudtunk megtérni, mert imádkoztak értünk a plébánián, nem pontosan mértünk, hanem a családokért. És tessék, itt vagyunk, ez bekövetkezett az életünkben. Aztán találkoztunk egy nagyon karizmatikus személlyel, Sájni Sabuval, talán a név ismerős, és az őt kísérő Zakariás atyával, aki arra hívott engem, hogy ne egy, hanem 3-4 rózsafüzért is imádkozzak el egy nap, és még többünket egy csoportban. És amikor így ránéztünk, hogy mégis atya hogyan hát, szóval azért ennyi időnk nincsen, akkor mondta, hogy reggel elkezdett, tizedenként haladsz, és bármilyen tevékenység közben mondhatod házi munka, zuhanyzás, fogmosás, akármi közben, és ez nagyon nagy megerősítés volt, és én ezt nagyon is szoktam alkalmazni, meg mondom őszintén.
A férfiaknak nem megy azért ilyen könnyen több mindenre figyelni, de nekem egy domonkos atyától hallott ilyen megerősítésem van. Ő mondta, hogy Szent Margit még a mosogatás közben is mondta a rózsafüzért. Én azért kevesebbet mosogatok, de viszont van egy régi kazánunk, és a begyújtásnál kell egy kis felügyelet. Úgyhogy én elkezdtem tizedeket mondogatni ez alatt a begyújtás alatt, és amikor esetleg lett volna lehetőség rá, a feleségem azt mondta, hogy ki ne cseréljük a régi kazánt.
Tudatosan, hogy imádkozzon.
Igen. Még egy utolsó megerősítést szeretnénk nektek mondani a kitartó imába. Egy soproni atya, Simon Dávid atya előadásától hallottuk ezt a két idézetet. Az egyik a szintén Aquinói Szent Tamástól származik, hogy nem feltétlenül szükséges, hogy az ima elejétől a végéig figyelmes legyen. Hiszen az eredeti szándék, amivel az illető nekifog az imának, az egész imádságot érdemszerzővé teszi, és az utolsó idézet Szír Szent Izsáktól származik, ha addig nem akarsz imádkozni, amíg a gondolatod nem lesz egészen szabad ennek a világnak az emlékétől, akkor sohasem fog imádkozni. Imádkozzatok, ez az üzenetünk.
Kalitz Péter és Bori tanúságtételét hallhatták, mely az idei Szeretetlánk Fesztiválon hangzott el. Köszönjük a figyelmet!